teljesen kimerül, feldolgozza saját magát, az oxidatív stressz is ilyenkor sokkal erősebb. Ugye ezekre például hűsítő energetikai gyógynövényeket használunk, vagy azt érdemes. Aztán a hideg elnyomott, a depresszió, az a pont az ellentetje, mert ugye milyen depressziós ember lassú, nyomott, nem tud koncentrálni. Tehát így kell elképzelni ezeket a dolgokat, uh-huh. és ugye ezeket figyelembe venni, és összepárosítani azokkal a gyógynövényekkel, amik ezen segítenek. Tehát például valakinek nagyon alapvetően száraz az alkata, ugye csak most ide visszatérünk, és van egy nedves problémája, egy nedves energetikai nedves, mondjuk egy nedves köhögés, egy nagyon hurutos, ami eltömíti a légutakat, és tudja az ember, hogy nedves, és akkor arra elkezd nyilván szárító energetikai gyógynövényekkel logikusan elkezdi kezelni, akkor azért figyelni kell, hogy ne legyen túl szárító, hiszen az oké, hogy a tüdőben most épp egy ilyen nedves állapot van, de alapvetően az ember alkata száraz. Tehát ha túl sok szárítót használ, mondjuk erre a tüdő problémára, előfordulhat, hogy mindenhol máshol problémákat okoz magának, tehát máshol meg az egyensúlyt felborítja, és akkor ilyenkor kell olyan formulákat összeállítani, ami ezt figyelembe veszi, és esetleg egy kis nedvesítő növénnyel kiegyensúlyozza a szárító formuláját. Tehát azért mondom, hogy itt ezen vannak nüanszok, de ha az ember ezt tudja és gyakorolja, mert nyilván ez nem fog egy kurzust elvégezni, és utána ezt mindent tudni, és ez pont ezért is örökös a hozzáférés az összes kurzusunkhoz, mert ezek inkább ilyen útmutató az embereknek, hogy mindig visszatér, mindig, és akkor majd a 100. alkalommal már annyit fog tudni, hogy ne kelljen visszatérni naponta, csak mondjuk hetente vagy havonta.
Egyébként kik tartják a kurzusokat? Vagy igen,
hát mondom, ezek ilyen online útmutatók, programok azért úgy vannak felépítetőleg, hogy tehát fel vannak építve.
Ja, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy előadó, és ahhoz becsatlakoznak.
Nem, ezek leginkább szöveges formátumú kurzusok, leckék. Uh-huh. És ez is azért van, bár sokan jelezték, hogy mondjuk videóban is milyen jó lenne, mert tudná hallgatni, akkor mondjuk vagy az autóba, vagy hangfájába, tudná hallgatni, hogy munkába menet. Ezen gondolkodunk, ugye itt az a legfőbb gátja ennek, hogy azért egy egyszemélyes, vagy hát kétszemélyes, de leginkább egy egyszemélyes kis vállalkozás vagyunk, uh-huh. és hát azért mindenre sajnos nincs idő. Uh-huh. Úgyhogy ezek első körben most lényegében szöveges kurzusok. Azért is, mert azért itt lehet ugye szövegben mégiscsak keresni, ha az ember valamelyik részt szeretné, ezért ugyan fölépítve, hogy könnyen megtalálja azt, amire szeretne emlékezni, vagy amit keres majd, miután végzett, és visszatér. Úgyhogy ezeket így is. Ezért mondom, hogy pont ezért nincs időhöz kötve se, meg ugye nincs helyhez kötve se az egész.
Te mondtad, hogy kicsikét személyes ebben a pillanatban a menedzsment, a tanítógárda, de a tudást ugye bár mondtad is, hogy könyvekből, én amikor belelapoztam, ott nevekkel is találkoztam, van esetleg olyan tanító, mester, vagy honnan vannak a receptek, a formulák összeállítása?
Hogy... Hát rengeteg. Tehát én elvégeztem 4-5 amerikai-angol kurzust, annó megvettem 10-15 könyvet, amiket elolvastam. Nekem Matthew Wood az egyik, akinek a munkássága nagyon közel áll hozzám, aztán Sage Popham, akik szintén, ő mondjuk inkább az asztrológia irányából közelíti meg, hozzám az annyira nem áll közel, de nagyon sok mindent tudok azonosulni az ő munkássága, uh-huh. és hát tőle is nagyon sokat tanultam, főleg ezzel az energetikai rendszerrel, szemlélettel kapcsolatban. Ugye ez megint csak mondom, hogy az energetika az nem egy ilyen ezoterikus dolog, ez pont azt írja le, amit
fizikailag.
Orvos. Igen, tehát ezek kézzelfogható dolgok, uh-huh. ugye nem ez a... Most nem is tudom, mihez hasonlítani. Tehát ezek
mondtad,
nem egy
ezoterika.
Ilyen... Igen, tehát nem egy olyan dolog, mint mondjuk a... Fú, mik ezek a kicsi bogyók, amiket...
Homeopátia.
Tehát ez nem egy homeopátia, ami...
Azzal nem értesz egyet?
Nem. Én nem hiszek benne, meg úgy a biológus elmém egyszerűen. Tehát az, hogy van egy óceán, nem tiltakozik, csak egyszer nem tudom elhinni, hogy van hatása.
Van egy óceán.
Van egy óceán, és abban én belecseppentek mondjuk egy csepp olajat, és akkor azt mondom, hogy ettől az egész óceán meg fog változni. Tehát ez a homeopátia. Hogy vannak dolgok, tehát azokban a kis golyócskákban olyan pici mennyiségű, bármilyen nem alkotó elem, tehát vegyület van, hogy az én nem tudom elképzelni, hogy bármilyen változást elüldézen a testbe, ami nem placebo.
Aha. Egyébként zárójelben csak annyi, hogy a faxgép, tehát az is olyan, hogy itt berakom a gépbe a faxot, még most már senki nem használja, átmegy rajta, és ott Amerikában az a szöveg olvasható. Ezt hogyan magyarázod? Az információ, én utam a homeopátiás golyókban nulla anyag van, tehát az a pici sincs, amit te mondasz, ott kizárólag és csak is az információ van meg. Az viszont
milyen
megvan.
Formában? Milyen formában?
Mi hát ugyanúgy láthatatlan, mint ahogy a fax, tehát az amerikai faxgép.
A faxgép se láthatatlan, tehát én ezt élő dolgokhoz értek, a mechanikai dolgokhoz annyira nem, de hát a faxgépnek is biztos megvan a maga technológiája, hogy miért látszik, és azt tehát ez nem
de az, hogy itt berakok egy papírt Budapesten, és New Yorkban kiveszik a papírt, és ott van rajta az a szöveg, azért ez...
Hát az megvan a technológia, hogy miért van ott az a szöveg. Tehát gondolom, az is egyesek és nullák, meg van valami kép, egyik helyen valami felfogja a jelet, a másikon meg valami a felfogott jelet visszaadja, tehát biztosan megvan a... Nem értek faxgépekhez, meg úgy általánosan a mechanikai dolgokhoz, de hát mondjuk persze ez egy vélemény, ettől függetlenül sokaknál lehet, hogy működik a homeopátia, én nem hiszek benne, én nem használtam, még gyerekkoromban nincs homeopátás szereket, de most már nem hiszek bennük. Aztán mondom, valaki hisz bennük, mindenkinek a saját döntése, használják, és valakinek segít, akkor használja. Tehát én ezt mondom. Ebben kapcsolatban.
Egyébként én azt gondolom a magam részéről, és talán ezzel mindjárt neki futhatunk a második zenénknek is, hogy bármilyen, én úgy látom, hogy bármiben az ember az öngyógyító erejét tudja beletenni. Persze meg lehet azt támogatni, de egy rendszer az önmagától fog meggyógyulni,
így
vagy
van.
Nem
így van.
Meggyógyulni.
És pont ezért a gyógynövek ezt támogatják, a test öngyógyító képességét, az a test önregeneráló képességét. Tehát nem erőszakos, mint mondjuk most meg egy gyógyszertári gyógyszereket azon példaként, azok ugye kikapcsolnak mondjuk egy gyulladási kaszkádot, kikapcsolnak egy köhögési reflexet, kikapcsolják a láz bizonyos funkcióit. Tehát a gyógynövek nem így működnek. A gyógynövek inkább támogatják azt, hogy ezek végbe menjenek, csak minél gyorsabban. Például egy gyulladás. Ezért nem is használtam a gyulladás csökkentő kifejezést, mert a gyógynövek inkább gyulladás modulálók. Tehát azok nem csökkentik a gyulladást, egyszerűen segítenek a gyulladásnak végbe menni, hiszen ugye annak is az funkciója van. A gyulladás az egy nagyon hasznos folyamat a szervezetünkben. Csak
hasznos?
Éppen kellemes. Hasznos.
Hasznos? Mi haszna van?
Az a haszna van, hogy például gyulladással kiírtja szintén most ez egy eset a sok közül, például a kórokozókat, ugye gyulladásos reakcióval ki.
De mondjuk egy ízületi gyulladás, időskori ízületi gyulladás.
Egy ízületi gyulladásnak megint csak az a funkció, hogy ott valami nincs rendben, és a szervezet az gyógyítani akarja. Most mondom, ez megint 1100 dolog miatt lehet, de szövettanilag, tehát annak, attól függetlenül, hogy nekünk fáj, attól függetlenül, hogy nekünk mondjuk az egy duzzanattal is hővel jár, megvan az oka, mert ha nem lenne, akkor lehet ez ízület megszűnne működni, bemerevedne, beállna. Tehát a gyulladás az egy jó dolog a szervezetben, akármennyire is arról szól a fáma, ugye főleg most, hogy a gyulladások miatt van minden rossz. Ami velünk történik, minden krónikus probléma, ami részben igaz, mert azért a gyulladásoknak vannak negatív vonzatai is, csak ugye az a baj, hogy ilyen sok gyulladás van, és ilyen sokszor. Tehát, hogy mi így élünk, és a szervezet próbálna javítani magát, de hát ugye sokszor, az például a 41 fokos láz is rombol, tehát túl tud lépni, ugye hiperérzékenységi reakció, mondjuk az allergia, az is bizonyos tekintet, tehát valamikor megöl minket, tehát valamikor átmegy extremitásba, de alapvetően az a folyamat, az egy hasznos folyamat, ahogy a láz is egy hasznos folyamat.
Egyetértek, bár van egy barátnő, mindig azt mondja, ő orvos, hogy a szövődmények, tehát amivel az orvosságok többet tudnak, mint a bármi más, amiben én gondolkodom általában, azt mondja, hogy a szövődmények, tehát egy láznak az izomgyulladás, vagy bármilyen szövődménye bírhat lenni, és hogy ezt tudjuk elkerülni azzal, hogy a pikpak csillapítjuk a lázat. Egyébként erre mit gondolsz, mit mondasz? Tehát szövődmények. Az elhúzódó, öngyógyító.
Én úgy gondolom, hogy sokszor a gyógyszerek tudják elhúzni a betegséget. Szövődmények léteznek nyilvánvalóan, akkor is az ember gyógyszereket használ, akkor is az ember gyógynövényeket használ. Most mondjuk a láznál említetted az izomfájdalmakat, az ugye azért van, mert ilyenkor az ember nem eszik, de az immunrendszer pörög ezerrel, az immunrendszerek tápanyagra van szüksége, fehérjére, és honnan szerzi a fehérjét az izmokból, tehát elkezdi konkrétan lebontani az izmokat, mikor lázas az ember, sok esetben ezért fájnak. Tehát ez úgymond nem egy szövődmény, hanem ez a láznak egy természetes része.
Belejárója.
Most amit mondtál, de lehet, hogy az orvos barátod épp másra gondolt, lehet egy kisebb légúti fertőzésnek mondjuk tüdőgyulladás a szövődménye. Igen, de szerintem ez független attól, hogy ki hogyan kúrálja magát, vagy egyáltalán kúrálja magát.
Jó, akkor az állatokkal fogjuk folytatni a zene után.
neked a pillanat örömét, és már is tova tűn. Egy nap rögtön a múltba vét, elmennek barátaim. Egy épp csak elhagyott pillanat, s te maradnál meg én. Lássátok mind barátaim, találkozunk mi majd megint. Hosszú az út, az óra bizton jár. Éppen egy vitoros tovább, kinézzük azt, ki messze jár. Találkozunk útunk során, holnap talán. Végig nevettük a délután mosolygós emlékeken. Elénk vetült sok pillanat, s elillant hirtelen. Nevettünk mind a képeken, mint az emlékezet elénk szőtt, hogy elmerülj emlékek tengerén, ahhoz kell.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Koronya Rolanddal, az Akadémi Erba alapítójával. Gyógynévényekről beszélgetünk, és amit itt a zene alatt is beszéltünk, nekem nagyon szimpatikus volt. Azt mondtad, hogy bármelyik kurzusotokra, hiszen rengeteg mini, illetve hosszabb kurzust tartotok online, elérhető módon mindenkinek, mindenki számára, és kategorizálva, tematizálva, hogy mondod, hogy egy ilyen stresszkezelő kurzus például, az is alapvetően, illetve bármelyik kurzusnak az az alapja, hogyha valaki egészséges akar lenni, akkor mindenek előtt az, a táplálkozás, az életmód, és mi volt a harmadik?
Az
alvás. Hát
az életmód része, de ez szerintem az egyik legfontosabb része.
Aha, tehát, hogy táplálkozás, alvás és életmód. Ez a három, mert aki ezt jól meg abszolválja, meg tudja csinálni, annak talán még gyógynövényekre sincs szüksége.
Hát ez pontosan így van, meg ugye gyógyszerekre se, amár itt tehát semmilyen külső gyógymódra nincs szüksége, mert akkor egészséges a szervezet. Tehát a stressz mindig lesz, most csak ugye stresszről volt szó, tehát mindig érni fog minket stressz, hiszen az is stressz, ha kimegyünk egy 22 fokos lakásba, -2 fokba, csak ugye az elmúlik. Tehát megszokja a szervezet, a fiziológia az alkalmazkodik hozzá, és ott elmúlt az a stressz pár perc alatt, hogy vagy ha nagyon hideg van és fázunk, akkor elmúlik, miután felszállunk a buszra, beülünk a kocsiba, hazaérünk, tehát azért nem tart sokáig a stressz, inkább az a baj, hogyha nagyon sokáig és nagyon sokszor aktívadik, és ugye amiről pont beszéltünk, hogy itt a mai világban sajnos annyien pszichoszociális stresszor van, meg olyan érzékenyek nagyon sokan ezekre a szociális jellegű stresszorokra, tehát most a legtöbbeknek a munkahely stresszes, a megélhetés stressz forrás, a család sokaknál, vagy
szerintem
a
közlekedés is.
A közlekedés, aztán egy vizsga, tehát annyi dolog, annyi apróság, vagy ugye azt is beszéltük, hogy gyerekeknél ez a különböző megfelelési kényszer a social médiába, a baráti társaságba, a suliba, mindenhol, amiket nem igazán tudnak kezelni, de felnőtt emberek se helyzeteket, és akkor ez stresszor, és sok apró stresszor, ami komoly problémákat idéz elő, hiszen a stressz reakció a szervezetben nem arra lett kitalálva az evolúció által, hogy minden nap egy csomó alkalommal aktiválódjon, hanem tényleg csak akkor, amikor az életünk múlik rajta.
Menekültünk a farkas elől,
a kartfogó tigris elől, amikor égett az erdő, és el kellett menekülni, vagy éppen ránk esett egy nagy farunk, és azt le kellett lökni magunkról. Vagy tehát ilyenek, amik azért nem minden nap fordultak elő, és tényleg az élet múlott rajta, vagy ezek a kisebb stresszorok, ugye egy hőmérsékletváltozás, egy rossz illat, tehát ami szintén, mert ugye a stressz az most egy nagyon-nagyon rossz dologgal hozzuk mi összefüggésbe, egy ördögtől való dolog, de igazából a stressz is egy természetes reakció a szervezetnek arra, hogy tudjon alkalmazkodni. Tehát az alkalmazkodásnak az egyik legfontosabb eszköz a stressz reakció.
Szerinted egy állatnak, mondjuk a kutyáknak, a döntő többség egyébként ő él velünk, bár macskák is élnek, nem igaz, meg ma már a hüllőtartás is rendkívül divatos dolog. Nem beszélve a nyulakról, ugye húsvét után vagyunk, meg nem tudom, szerintem csibét kevesen tartanak. Na de hogy szerinted egy mai állatnak milyen stressz forrásai vannak?
Rengeteg, főleg egy kutyának. Hát ez is nagy mértékben attól függ, hogy hol mennyire szocializálják azt a kutyát, tehát kiskorában mennyire... Tehát nem tudok más szót mondani, hogy jobb szót, de mennyire szocializálják jól azt a kutyát, mert ha ugye a kutyáknál az azért fontos, ezzel sokan megint egyetértek, sokan máshogy gondolják, én úgy gondolom, hogyha már kiskorában megvan tanítva egy kutyának, hogy mit szabad, mit nem, egyáltalán, hogy vannak dolgok, amiket szabad, és vannak dolgok, amiket nem. Uh-huh. És hogy a gazdi, az persze szeretjük a kutyát, meg társ, de azért mégis a kettő kapcsolatában a gazdi a, úgymond a főnök, tehát ő az, aki megmondja, és akkor egy kutya azért nyugodt lesz, mert a kutya, akárhogy is nézzük, evolucionárisan egy falka lény, tehát ő falkában létezett mindig is, ahol van egy alfa. Azért egy ember-kutya kapcsolatot nem lehet ezzel teljesen, ugye, tehát ez teljesen nem ugyanaz, de mégiscsak azért a kutya ahhoz van szokva, hogy van valaki, aki őt
megmondja,
irányítja,
hogy mi van.
Aki megmondja, hogy mi van, vagy ő az, aki megmondja, hogy mi van. Ez a két lehetőség. A kettő között nagyon nincs. Mondom, ezt megint csak lehet, hogy más-máshogy látja, szíve joga, de ha egy kutya azt gondolja, hogy ő a király, akkor ugye bármikor bármit megtehet, de hát ez ahogy a mai világban is a királyoknak rengeteg felelősséggel jár. És az például rohadt nagy stressz van egy kutyának, mikor te elmész otthonról, ő azt hiszi, hogy ő a király, és ugye ő neki azért dolga, hogy a falkáját védje, őrizze, és ha te elmész, nem vagy ott, akkor hogy tud téged védeni? Mondta, hogy mi történik veled? A stresszben van otthon egész nap, hogy ő nem tud téged védeni, nem tud veled lenni. Ez például stresszforrás. Ez egy stresszforrás, hogy mondjuk te csinálsz valamit, ő nem akarja, és mondjuk ugye az extrém esetek, mikor a kutya nem enged be a szobádba, vagy ilyenek, agresszióval, mert úgy döntött, hogy nem. Ez mondjuk egy nagyon extrém eset. De az is stresszforrás, mikor a kutya persze nem akar bántani, de nem akarja, csinálj valamit, te csinálsz valamit. Aztán lehet a félős kutyák, ugye úgy szocializálódtak megint, hogy nem tanulták meg, hogy mit tudom én, nem kell félni a vihartól, nem kell félni a nagy.
Azt hogy tanítod meg egy kutyának, hogy nem ne féljen
hát
a vihartól?
Én jártam az én kutyámmal, kutyasúlyban.
Neked egy border collie.
Neked egy border collie, vagy már 11 éves, öreg fiú. De annó, mikor jártam vele még Pécsen kutyasúlyban, hogy például úgy, hogy hát mert kiskorában ott nagyon hangos zajokat csaptak, nagy ilyen szemetes zsákokat lebegtettek, na, tehát szegény. Mindent körülöttük, és akkor ugye, amikor nem futott el, nem ilyet meg, vagy odajött, akkor ugye ez pozitív visszacsatolással, hogy látod, és akkor megtanulták, hogy ettől nem is kell félni, mert nem lesz semmi baj. Most ez megint nagy, tehát nyilván ebben vannak nüanszok, csak ezt így most nagy vonalakban mondtam el, tehát lehet arra kondicionálni a kutyákat, hogy például, hogy bizonyos dolgoktól ne féljenek. Valamelyik kutyákat nem, tehát ezt nem mondom, hogy ez minden esetben működik, de az esetek nagy részében azért, ha figyelünk erre, akkor tud működni. Ugye az a baj, hogy sokan úgy vannak, hogy egy alapvetően rengeteg dolguk van, ugye el vannak havazva folyamatosan, és akkor van a kutya, meg életbe tartják mondjuk a kutyájukat, de ilyen apró dolgokra már nincs idejük figyelni, vagy energiájuk, vagy akármi, és akkor ez miatt egy kutyát rengeteg, most a lényeg, hogy egy rengeteg stressz érhet egy kutyát a mai világban.
Na és akkor bár ugye már szó volt róla, hogy személyre szabottak egyébként a gyógynövények is, vagy érdemes őket úgy alkalmazni, de mondjuk egy stresszes kutyának szerinted mi alapján és hogyan lehetne kiválasztani azt, hogy milyen gyógynövényel és hogyan tudunk segíteni? Legyen ez az üzenete a mai műsornak.
Igen, hát az állatoknál én, ahogy a kurzusaimban is leírom, ugye vannak alapvetően ezek az úgy az idegerősítő gyógynövény kategória, ugye ez a Nervin angolul, én így fordítottam le magyarra, hogy idegerősítő, mondjuk a kamilla, citromfű, ezek a gyengébbek, a valeriána, a komló, golgota virág, ezek erősebbek, amikor az idegrendszerre hatnak, és úgy megnyugtatják, kicsit lecsillapítják a túlműködő idegrendszert. Ugye állatoknál azért sokkal nehezebb, én még nem vagyok annak a tudója, mint még az embereknél, ugye a szöveti állapotmodell, nyilván az állatoknál is működik.
De... Már hogy kategorizálni a
melegség, de azért szárosan. Állatoknál ebben nem tudok belemenni, hiszen ez az állati anatómiához olyan szinten nem értek, mint az emberi anatómiához, illetve sokkal kevesebb gyakorlatom van benne, ugye ezt azért én így önmagában 12 éve végzem, hobbi szinten is, úgymond a gyógynövényes történetet, tehát ugye ezt a kis akadémiát én 2,5 éve alapítottam, de sokkal régebb óta azért én az életemben ezt a dolgot űzöm. Tehát az állatoknál én azt mondom, hogy ugye ezek a gyógynövények, amik az embereknél így működnek, az állatoknál is tudnak így működni. Sőt, itt jön az, hogy az állatoknak ugye azért mégiscsak más az anatómiák, meg a fiziológiájuk, leginkább az anyagcseréjük, ami különbözik. Tehát állatoknál én ám alapvető, hogy a lehető legkisebb dózissal kezdeni. Mindig első körben ugye a legfontosabb, hogy állatorvos. Ha valami baj van, állatorvos emberek, és ha valami baj van, orvos, és az állatorvos azt mondja, hogy nem sürgősségi eset, nincs komoly probléma, akkor jönnek ugye a gyógynövények. Tehát felelőtlenségnek tartom azt, ha az állatomnak valami baja van, én nem tudom, mi a baja, csak gondolom, és akkor elkezdem gyógynövényeket kezelni, miközben lehet, hogy egy komoly fertőzés van, egy tájoga, vagy valami olyan, ami azonnali ellátást igényelne. Tehát akár mennyire sokat segítenek a gyógynövények, vannak helyzetek az állatoknál is, vagy az embereknél is, amikor bizony a modern gyógyszerek, a gyógyszertári gyógyszerek és egy állatorvosi kezelés elengedhetetlen, vagy szükséges ahhoz, hogy életben maradjon a kutyus vagy a cicus. De visszatérve, tehát kicsi dózis, és azt emelni. Főleg kistestű kutyák, azok kifejezetten érzékenyek, mondjuk egy csivava, egy yorkie, ők kifejezetten érzékenyek, tehát náluk ez a teáskanál 1/8-ada, mondjuk a kamillából, és abból teát csinálni, egy nagyon picikébe, vagy a teának ez a pici mennyisége, és akkor egy napig is mindig figyelni. Tehát ezt a kis mennyiséget porformájába belekeverjük a tápba, vagy teaformájába az ivóvízbe, és akkor megfigyelni a reakciókat, és ha nincs se negatív, se pozitív, akkor picit növelni a dózison mondjuk 3-4 nap múlva. aztán ha annak sincs, akkor még picit növelne dózison, és akkor figyelni, tehát ez a megfigyelésen, az állatok nem mindig megfigyelni, hogy mi változik, változik-e valami. Uh-huh. És akkor mondjuk már tudjuk, ugye meg a tinktúrák, ezek az alkoholos oldatok, amikből cseppek, tehát ezek annyira koncentrált, itt az alkotó, uh-huh. annyira koncentrált, ezek cseppek elegek. Például sokan vihar előtt ismerőseim valeriana tinktúrát adnak a kutyájuknak, a nyelvükre kettőt cseppentenek, és akkor nem fog szegény megbolondulni, vagy tűzi játék előtt. Uh-huh. Mikor tudják, hogy lesz, és akkor már mondjuk egy 10-15 perccel előtte, akkor már annyira megnyugszik. De van olyan kutya, akinek 15 csepp valeriana tinktúra kell, valamelyik kutya meg egy csepptől nemhogy megnyugod, hanem felpörög. Tehát ezt mindig ki kell tapasztalni, mert fajfüggő, állatfüggő, tehát fajtafüggő is kutyáknál, testméret, testtömegfüggő, tehát itt tényleg az a nincs általános szabály. Itt hát bocsánat, van az az általános szabály, hogy picivel kezdeni, és messzire menni.
Jó, akkor aki ebben hirtelen nem tud kiigazodni a végső tanácsban, az felveheti veletek a kapcsolatot, a Herba, pontosan a weboldal címe?
Hát a weboldal címe az kifejezetten bonyolult, ez az academiaeherba.hu, uh-huh. tehát így kell leírni.
Vagy ha rákeres Koronya Roland nevére, aki a mai műsorunk vendége volt, akkor meg tudja veletek találni a kapcsolatot.
Így van.
Köszönjük, hogy minket hallgattak, köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük Andrásnak, hogy segített nekünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszontlátásra.